Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Te lélegezz bennem, Szentlélek, hogy ami szent, azt gondoljam. Te parancsolj nekem, Szentlélek, hogy ami szent, azt tegyem. Te hívogass engem, Szentlélek, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts engem, Szentlélek, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem. Te őrizz engem, Szentlélek, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem. Ámen. Szent Ágoston fohászával köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban többek között hallják majd Bíró László katolikus tábori püspököt, aki a katonai zarándoklat jelentőségéről beszél. A továbbiakban pedig Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk. Egy korábbi interjút idézünk, amelyben Bíró László katolikus tábori püspök a katonai zarándoklat fontosságáról beszél. Tesszük ezt azért, mert nemzeti katonai zarándoklatot szervez ismét a katolikus tábori püspökség Budapest Mária remetére. Az időpont 2017. szeptember 23-a, szombat. A zarándoklat 8 kilométeres gyalogmenettel kezdődik, amely majd 10 óra 30 perckor katonai tiszteletadással bemutatott ünnepi szentmisével folytatódik a kegytemplomban. Ezt követi a kapisztrán Szent János elismerések ünnepies átadása, ebéd, majd pedig előadás, illetve hálaadó imádság a kegytemplomban, a zarándoklat zárásaként. Bíró László katolikus tábori püspököt hallják, illetve Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkészt.
Első időben, amikor indult a katolikus szolgálati ág, akkor még Bucsi Szent Lászlón, fogolykiváltó boldogasszonynak kegyhelyén kezdődtek ezek a katonai zarándoklatok.
Bíró László püspök, a katolikus tábori püspökség vezetője.
Akkor még sor kötenes katonaság volt, környékbeli laktanyák látták el a logisztikai feladatokat, és nagyon szép katonai parádéval történt fogolykiváltó boldogasz ünneplése. Ha megszűnt a sor katonai állomány, akkor a Bucsi Szent Lászlói zarándoklat szervezése sok-sok nehézségbe ütközött, és átkerült Budapestre a katonai zarándoklat, és a Makkos Mária volt az a kegyhely, amely fogolykiváltó boldogasszony tiszteletére volt szentelve, és ott folytatódott tovább a zarándoklat. A Makkos Máriai kegyhely nehezen megközelíthető, katonai vonulásokra kevésbé alkalmas szentély. Ezért volt az öntöntésünk, hogy átjövünk Mária remetére, ahol nagy tér, templomkert áll rendelkezésünkre, és a templom is alkalmas arra, hogy szépen újra fölfejlődjék a külsőségeiben is, katonai zarándoklattá, fogolykiváltó boldogasszony tiszteletének a zarándoklata. A középkorra nyúlik vissza fogolykiváltó boldogasszony tisztelete, amikor a különböző szerzetes rendek, hogy a török fogságból kimentsék a magyar katonát, a fogolykiváltó boldogasszony közbenjárására indultak el. Rendtestvéreik az ő közbenjárását kérve indították útnak azokat a szerzetes társakat, akik sokszor nem térhettek haza már, mert az életüket áldozták oda honfitársaikért, honfitársaik szabadságáért, hogy azokat a szaracén fogságból kimentsék. A második világháború után sok-sok katona került orosz fogságba, sokszor nem is tudták hozzátartozók, hogy élnek-e, halnak-e ők, pláne nem, hogy valamikor is hazakerülhet-e neke vagy se. Ekkor például Makkos Mária is, a templom ekkortájt épült újjá, és lett a katona hozzátartozó zarándok helye elsőlegesen. Hál' Istennek ez az idő is elmúlt, már a katonák vagy hazakerültek, és akik hazakerültek is már meghaltak, és egy új arculata kezd kialakulni a fogolykiváltó boldogasszonynak. A katonaság továbbra is megőrzi a fogolykiváltó boldogasszonynak az emlékét, és azt gondolom, hogy egyre aktuálisabb kérnünk fogoly kiváltó boldogasszony közbenjárását, hisz nagyon sok megkötözöttségtől szenved a mai ember. Sok-sok függőségtől szenved a mai ember, és én azt gondolom, hogy ez a valóság, a társadalmi valóságunk újra visszasodol bennünket fogoly kiváltó boldogasszony tiszteletéhez. Bízom benne, hogy lassan-lassan a katonai részvétel is egyre szervezettebbé fog válni, és a civil lakosság is meghallja ezt a meghívást a zarándoklatra.
Akik résztvevői, talán egyre kevésbé protokoll résztvevők, hanem egyre inkább az együtt töltött jó percek miatt vannak itt. És én azt hiszem, hogy ha az emberek meg tudják azt csinálni, hogy nem csak a munkahelyen vannak együtt, dolgoznak együtt, szolgálják egymást, akkor egyre közelebb kerülhetnek egymáshoz, és talán egyre többet tudják támogatni is egymást ebben. Akár egyedül a személyek, akár a családok is a háttérből. Talán pont az ilyen összejövetelek, mint ezek a zarándoklatok, ezek adnak lehetőséget arra, hogy egy picit a civilnek tűnő feladatokban is együtt legyenek, még akkor is, ha most is egyenruhában vagyunk. És talán pont ezek azok a lehetőségek, amik egy picit visszatükrözik mindazt, amit a szolgálati időben is tesznek a katonák. Ha ott meg tudnak bízni egymásban, mert az emberségük olyan, mert a habitusok olyan, akkor valószínű, hogy jól is érzik magukat és egymást a szabad időben is. Ha ez nincs így, akkor csak egy kényszeredett semmittevés, nevetgélés, és valószínűleg akkor meg is semmisíteni önmagát. Ja, az jön el többségében, aki jól érzi magát, az hozza el a családját, aki úgy gondolja, hogy ez neki is jó, és ez valahol visszahat rájuk. Ha én jól érzem magam, akkor valószínű, hogy rá tudok mosolyogni a másikra, a mellettem levő ember is egy picit jobban fogja érezni magát, és ezáltal ez az egész rendszer jobban fog működni.
Sajnos az ember bele tud veszni a mindennapokba, el tudja felejteni létének azt a láthatlan dimenzióját, aminélkül nem tud egész ember lenni. A szűzanyáról ma úgy tekintettünk, mint egy embertársunkra, aki engedte, hogy Isten fölemelje, nagyot tett velem, ő a hatalmas és a szent, mondja maga a hálódó imádságában, a magnifikátban. Az ember nem tudja önmaga fölé emelni önmagát. Az az ember fölötti ember eszmény, amelyben az ember Isten nélkül akarja fölülmúlni önmagát, hazug. Senki nem tudja önmaga fölé emelni önmagát. Mindig nálánál magasabb emelheti föl az embert ember fölöttivé. Tehát ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy feledjük a létnek ezt a természet fölötti távlatát.
Bözsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását.
Augusztus 7-e. Reggel jelentkeztünk a parancsnokságon. Harami szívesen invitált bennünket magához, lakjunk a közelében, mint mondta, hogy legalább a napi élelmezésen kívül valami szellemi és lelki témát is halljon maga körül. Ne csak vasárnap a prédikációban, amelyet nem mulasztan el soha. Tréfásan megjegyeztem. Alezredes úr, ha minden kívánságának teljesítéséhez ennyi disznóság, ennyi emberi aljasság lett volna szükséges, akkor igen kevés vigasza lett volna az életében. Hát, tudod, Alfonz kám, és itt vállamra tette kezét, majd ha te is ilyen öreg leszel, mint én, akkor könnyen elfelejted a disznóságokat, és hálás leszel a morzsányi jónak, a lelki örömnek is. Megható férfi vallomás volt ez, méltó az eddig megismert lelki arculatához. Apró kis szobát kaptam. Nagy park van körülöttünk, gondozott utak, egy-egy pad az utak fordulóinál, futtatott fövény a pad mögött. Felfuttatott növény a pad mögött. Útra vagy utakra néző padok is, helyes tó a park szélén. Gondos gazda lehetett a tulajdonos, aki megfelelő szakemberekkel gondoztatta ezt a gyönyörű helyet. A tóra úgy borulnak rá a fák, mint ha körül akarnák ölelni. Minden lépésre más villan meg a vízben. Ahogyan a pálcsit az ágok közt vagy árnyékot vet, a szivárvány minden színe előbukkan. Bodrozódik a sás körül és a szabad vízben a felszín. Hát nem tudnának az emberek ilyenben gyönyörködni az öldöklés helyett. Én szinte beleszédülök a szépségbe. Nem merem teljesen kinyitni a szememet, hogy fel ne ébredjek. De kapom a füzetemet, és rögtön papírra vetem ezt az élményt, ezt a gyönyörűséget. Mint valami kamasz, rajta kapom magamat, hogy megint rímek, vers sorok zakatolnak bennem. Mint mindig, gyermekkoromtól kezdve, ha valami érzésemmel nem tudok boldogulni prózában. De csak nagy ritkán vetem végső formába, hiszen elmúlt az az idő, amikor még azzal, hogy magyar szakos akartam lenni, egyúttal költeményeket is írtam. De most újra nagyon könnyen ontottam a sorokat. Ebben a kápult, ihletett állapotban nagy nehezen hallottam meg, hogy valaki a nevemet kiáltja. Lajkó volt, aki keresett, de nem látott. Isten veled, álmodozás, béke utáni sóvárgás, kamaszos bámészkodás. Már látom, hogy ez a pad lesz a főtanyám, már ameddig itt maradunk. És már itt van Lajkó. Egész este beszélgettünk, míg teljesen ránk nem sötétedett. Elmondta a mennyasszonya ügyét. A papa nem akarja hozzáadni. Új oldaláról tárult fel a lelke. Látszott, hogy szinte kényszer hajtotta, hogy elmondja valakinek bizalommal. Mivel leszakadt a többitől, néhány más légitámadást is átélt. Megemlítette, hogy hogyan keltette fel a tökéletes bánatot a legényével együtt, és hogyan imádkoztak hangosan a veszély elmúltáig. Helyes gyerek ez a Lajkó. Már régen is éreztem, és nagyon szívembe zártam. Igen boldognak mondta magát, hogy most újra találkoztunk, és hogy ennyire mély témákról beszélhetett velem. A végén még a szűzanyának tett fogadalmát is elmondta. Bementem Schröttersburgba. Már olyan régen láttam a szép Viszulát. A boldog békében mennyiszer üldögéltem a partján, hányszor küldtem játékosan virágszirmot valamelyik mellékfolyójával. De hát hol van az a régi boldog cserkészkedés? Hol a gondatlanság, a fiaimmal az önfeled boldogság, ahol minden játékukban részt vettem, kockáztatva azt az ostoba emberi szempontot is, hogy esetleg félremagyaráznak valamit. Mintha új világba jöttem volna. Itt mindenütt békésen siető emberek. Terefer élnek, munkába mennek, jönnek. Ha katonát látnak, vagy nem törődnek vele, vagy megbámulják. Mintha az lenne egyik másiknak a szemébe írva, hát te, melyik csillagzatból pottyantál ide? Új hadihíd épült a régi mellé. A város képe a régi kedves maradt. Ahogy itt ülök a Visztula partján, a meredek tetején, az első európai látványban van részem. Alig pár száz kilométer, és nem ismerek rá a távolságra. Teljes békekép, mégpedig Európában. De ha bemegyek valamelyik üzletbe, ugyanis sok megbízatást adtak, hogy intézzem el, úgy látszik feltételezték, hogy itt lehet vásárolni, akkor zökkenek vissza a mába, mert minden jegyre megy. De az a feltűnő, hogy minden olcsó. És ami még feltűnőbb, minden van. Na már úgy értem, hogy élelem, és minden napi apró szükségleti cikk. De mi kellene a menekülő katonának? Vagy nem elég szakszerűen fejezem ki magamat itt a parton? Tehát rugalmasan elszakadunk, vagy átcsoportosítjuk a haditervet? Bementem utána a kórházba. Meg akartam vizsgáltatni a fogamat. De fogászati röntgen sem náluk, sem a németeknél nem települt. Ennyire azért mégsem vagyunk biztonságban. Még egyszer be kell jönnöm, mert nagyon fáj az egész fogsorom. Erikkel találkoztam. De alig egy percet beszélgethettünk, mennie kellett betegekhez. Kíváncsi vagyok, hogy ízlik neki a csapat után a kórház. Mindig örülök, ha rendtársal lehetek együtt. Na, Erikkel sohasem volt semmiféle nézeteltérésem otthon, tehát érthető ez az öröm. De a közömbösség is olyanná lesz itkén, hogy értéket jelent. Ha visszagondolok azokra az emberekre, akik sokszor megkeserítették az életemet, még ők is csendes megnyugvással élnek bennem, pedig de sok borsot akartak törni az orrom alá. Valahogy úgy vagyok velük, mint abban az orosz mesében, amelyet az egyik erdőben mesélt az orosz pap. Mi szól? Volt az orosz parasztnak néhány tyúkja. Szorgalmasan nevelgette, tartogatta őket. Szépen tojtak neki. A tojások nagy részét a felesége eladta. Amikor már együtt volt annyi pénze, hogy vásárolhatott, elment az egyik gazdag gazdához, és vett tőle 3 tyúkot. Örömmel vitte haza őket. Elengedte a jövevényeket az udvaron, és büszkén mutogatta a feleségének. Semmi különösen nem látott egész nap a baromfiak között. Megvoltak, káricáltak, kapirgáltak, néha mérgesen egymáshoz kaptak. No, de ez megtörtént a régiek között is. Hanem este égtelen hangokat hall a tyúkolból. Unja már a gazda, föl kell, kimegy. Látjám, hogy a régiek nem engedik be az olba az ujjakat. Megfog egyet az ujjak közül, és beteszi az olba. Ám de néhány pillanat, és a régiek közös erővel kilökik, csőrükkel ütik a vendéget. Így ment ez 2 napig. Akkor fogta a gazda a tyúkjait, és valamennyit lekapasztotta. Este látja, hogy szépen elkeveredve mind közelebb és közelebb húzódnak a tyúkol ülőfáján. Nem volt már különbség a régi és az új között. És mire kinőtt a tolluk, úgy megszokták egymást, hogy utána is teljes békében éltek. Mondtuk egymásnak az ortodox pappal, hogy remélhetőleg ez a háború ugyanezt a tanulságot hozza el mindkettőnknek, és talán a szégyenletes keresztény megosztottság is megszűnik a jól megérdemelt megkopasztás után.
Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket. Hallgassanak majd bennünket 1 hét múlva is, akkor jelentkezünk újabb interjúkkal, riportokkal. Megköszönöm a figyelmüket, tehát a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. 3. századi imádsággal búcsúzom. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Könyörgésünket ne vesd meg szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket
Szent Fiadnak. Mutasd be minket Szent Fiadnak. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.